Szeretettel köszöntelek benneteket én is. Kérlek benneteket, hogy nyissuk ki a Bibliánkat Józsué könyvénél, és a második résznek a 8. versétől fogom olvasni Isten igéjét, és az Úr igéje és az Úr iránti tiszteletből állva hallgassuk az igét. Tehát Józsué könyve, második rész, 8. verstől olvasom, az Ószövetség 214. oldalán találjátok. Még le sem feküdtek a kémek, amikor fölment hozzájuk Ráháb a háztetőre, és ezt mondta nekik. Tudom, hogy az Úr nektek fogja adni ezt a földet, hiszen rettegés fogott el bennünket, és remeg tőletek mindenki, aki ezen a földön lakik. Mert hallottuk, hogyan szárította ki az Úr előttetek a Vörös-tenger vizét, amikor kijöttetek Egyiptomból, és hogy a Jordánon túl mit tettetek Szihonnal és Óggal, az Emóriak két királyával, akiket kiirtottatok. Amikor ezt meghallottuk, megdermedt a szívünk, és még a lélegzete is elállt mindenkinek miattatok. Bizony, a ti istenetek az Úr az Isten, fönn a mennyben, és lenn a földön. Úrunk, hálát adunk neked a te igédért, és megvalljuk neked, hogy hisszük, hogy a te igéd igazság, a mi életünket nap mint nap, és évről évre a te igédre szeretnénk alapozni. Nyisd meg most a mi szívünket, és szeretnénk befogadni és megérteni, amit szólsz hozzánk. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Két héttel korábban körülbelül fönt voltam az országos vezetésnek az alkalmán, és ott a Timóteus Társaságnak a vezetőjével beszélgettünk, és mondott néhány megdöbbentő adatot, hogy milyen társadalomban is élünk, és hogy mennyire fontos az, hogy tényleg az evangélium az kiáradhasson, és mondjuk Istennek az igéjét. Ebben az időszakban, ami itt Józsué könyvében van, tudjuk, hogy a Kánaánban levő népek már nagyon-nagyon eltávolodtak az Istentől. És Istennek az ítélete volt az, hogy ők nem maradhattak ott meg. És hogyha nézzük a mai kultúránkat, akkor ma is látjuk, hogy igen, erősen el vagyunk távolodva az Istentől. Bár voltak, akik azt mondták, hogy a 21. század az arról fog szólni, hogy az emberek teljesen elfordulnak a vallástól, és a legújabb fölmérések azt mutatják, hogy ez pont fordítva van, hiszen a világon kb. 15% van, aki vallástalan, a többiek azok valamilyen valláshoz tartoznak, 35% tartozik a kereszténységhez, és 23% Mohamedán, és aztán még sok-sok más is van. Már tudjuk, hogy ez nem azt jelenti, hogy a világon 35% embernek új élete van, és Krisztusban jár. De mégis azt jelenti, hogy valamilyen vágy van arra, hogy valami többet megtaláljanak az emberek. Valami nyitottság van arra, hogy a szellemi dolgokat is megértsék. És eközben pedig egy olyan kultúrában élünk, amiben úgy látjuk, hogy a jövő egyre nehezebb lesz, legalábbis abban az értelemben, hogy a bibliai értékrend szerint éljünk. Amit mondott a Timóteus Társaság vezetője, a következő adatok néhányat fölírtam. Például ma a 30 év alatti férfiak 90%-a egyedül él. Ez régen azért nem így volt. Én is emlékszem, hogy mondjuk én azért korán házasodtam, de én 22 éves koromban már megházasodtam. A nőknek a 80%-a él egyedül, a 30 év alatti nőknek a 80%-a. Tudjuk azt, hogy apák nélkül nő föl nagyon sok gyerek. Vagy azért, mert nincs is ott az apja, vagy azért, mert bár ott van a családban, de nem igazán tölti be a szerepét. Azt is tudjuk, hogy egy öregedő társadalomban élünk. Azt is tudjuk, hogy az egyház befolyása egyre csökken a társadalomra. És még egy érdekes adat, hogy a 10 év alatti gyerekek, akik évente egyszer megfordultak templomban, azoknak az utóbbi 10 év alatt a 40%-kal csökkent a számuk. Tehát lehet, hogy kicsit ez már bonyolult, tehát ugye a 10 év alatti gyerekek, akik évente egyszer templomba jártak, azoknak most már 40%-a kevesebben vannak. Azok, akik havonta megfordultak a templomba, azok a 10 év alatt 50%-kal lettek kevesebben. 100 fiatalból, nézem itt, 4, megnéztem, jól látom, de jól látom, 4 jár templomba, rendszeresen valamilyen közösségbe. 40%-uk soha nem volt közösségbe. Aztán azt is hallottuk, hogy nőtt azoknak a száma, akik elutasítják a hitet. Az emberek alapvetően az intézményektől a kapcsolatok felé próbálnak orientálódni, de hogy mindez a sok nyomasztó és lesújtó dolog egy kicsit azért pozitív értelme is elhangozhasson, azt mondták, hogy a fiataloknak, a fiatalokból 10-ből 9 az nagyon szívesen beszél Istenről, Istennek a dolgairól. Tehát mind ezek mellett, amik vannak, meg amikben élünk, ha 10 fiatallal nekiállsz beszélgetni, akkor 9-el fogsz tudni beszélgetni Istenről. Ezt mondja legalábbis a felmérés. Ez egy nagyon nagy dolog, és azt gondolom, hogy ez a misszióra nagyon erősen bátorít bennünket. Igaz, hogy a 10 fiatalból ugye 9-et tudtál beszélgetni, és ezeknek a 2%-uk, aki dönt Isten mellett. De ebben a társadalomban élünk most. Ez az a környezet, amiben vagyunk, és szeretném azt mondani, hogy ma, amikor Isten igét olvassuk, akkor próbáljuk így is hallgatni, hogy igen, akkor ott Józsuénak és Izrael népének el kellett foglalni azt a területet, amit Isten adott nekik, és ma ugyanígy élünk, nekünk is el kell foglalnunk egy területet, és nagyon sok mindent tanulhatunk abból, hogy Józsué hogyan tette ezt, illetve ma sokat szeretnék beszélni Ráhábról is, aki szintén egy példa lehet az életünkben. Tulajdonképpen 3 dologról fogok ma beszélni. Az egyik, hogy félelem helyett legyen bátorság az életünkben. Itt most a félelemnél leginkább az elfoglalás tekintetében mondom. Tehát félelem az, hogy megszólítsunk valakit. Félelem, hogy bemenjünk oda, amit Isten elkészített számunkra. Legyen bátorság az életünkben. A másik, hogy kifogások helyett, mert abból van bőven, szerintem mindenki rengeteget föl tud hozni, kifogások helyett cselekedjünk, tegyünk valamit. És az utolsó, hogy a sodródás, hogy sodródunk ebben a világban, és úgymond egyik napról éljük az életünket a másikra, vegyük észre, hogy Isten tervében vagyunk, és kezdjünk el ebbe mélyen belehelyezkedni. Egy rövid részt olvastam csak föl, de most az egész második, József könyve második részéről szeretnék beszélni, de előtte még az elsőből csak néhány mondatot olvasok, hogy elhelyezzük az egész történetet egy nagyobb környezetben. Amikor Józsué megkapta Istentől a parancsot, hogy most vezesse be a népet, akkor elmondta ezt az embereknek, az Izrael vezetőinek, és a következőt válaszolták nekik. Azok pedig ezt válaszolták Józsuénak. Mindent megteszünk, amit parancsoltál, és megyünk mindenhová, ahova csak küldesz. Mindenben úgy hallgatunk rád is, ahogy a Mózesre hallgattunk, csak legyen veled Istened az Úr, ahogy a Mózessel vele volt. Halállal lakoljon mindenki, aki ellene szegül parancsodnak, és nem hallgat szavadra, bármit is parancsolsz neki. Csak légy erős és bátor. Nem tudom, mit gondoltok, hogy ez, hogyha valaki megfújja a trombitákat, és egy ilyen választ kap az Isten népétől, akkor ez bátorító, vagy ijesztő inkább? Vagy mind a kettő? Én úgy belegondoltam, próbáltam belehelyezkedni Józsuénak a helyzetébe, és úgy hát úgy megremegett a lábam, hogy most akkor megfújtam a trombitákat, és ezek meg jönni akarnak velem. Ezek meg kimondják azt, hogy mindent megteszünk, amit te mondasz. Bár azért mondanak valamit, azt mondják, hogy csak legyen veled az Úr. Micsoda nagy felelősség volt ott Józsien, hogy igen, ezek jönnek, de ők is tudják, hogy ennek az egésznek csak akkor van értelme, ha veled van az Úr. És aztán még megmondják azt is, amit már az Úr korábban mondott Józsuének, úgymond visszamondják neki azt az üzenetet, hogy légy erős és légy bátor. Józsuénak úgy látszik, hogy nagyon bátornak kellett lenni. Lehet, hogy ő is, amikor ott volt az Úr előtt egyedül, akkor igen, megrettent néha, és tudjuk azt, hogy a bátorság az nem az, amikor nem félünk semmitől, és úgymond csak úgy megyünk, hanem a bátorság pont az, amikor le tudjuk győzni a mi félelmeinket. Hát Józsuénak ezt mondta a nép, és ott állt Józsué a kezdeteknél, hogy akkor hogyan is kezdjen neki. Tudjuk azt, hogy ő már megpróbált egyszer bemenni az ígéret földjére, és Káleb és Józsué volt az, akik jó hírt hoztak. Igaz, ez korábban volt, 40 évvel korábban, és az nem jól sült el. És most itt van Józsué, és új lehetőség van. Ráadásul olyan lehetőség, hogy most már nem ő a kém, hanem ő a vezető, ő a vezér. És innen kezdődik a második rész, következőképpen olvassuk. Akkor Józsué, Nun fia, titkon két kémet küldött Sittimből, és ezt mondta nekik. Menjetek, vegyétek szemügyre azt a földet és Jerikót. Azok elmentek, betértek egy Ráháb nevű paráznanő házába, és ott lefeküdtek. De Jerikó királyát figyelmeztették, vigyázz, izraeli férfiak jöttek ide az éjjel, hogy kémkedjenek az országban. Jerikó királya ezt üzente Ráhábnak. Add ki azokat a férfiakat, akik hozzád érkeztek, és betértek a házadba, mert azért jöttek, hogy kikémleljék az egész országot. Az asszony azonban fogta, és elrejtette a két férfit, majd ezt mondta. Igaz, hogy betértek hozzám azok a férfiak, de nem tudtam, honnan valók. Kapuzárás idején, amikor besötétedett, eltávoztak. Nem tudom, hová mentek azok a férfiak. Fussatok gyorsan utánuk, mert még utolérhetitek őket. Pedig fölvitte őket a háztetőre, és elbújtatta a lenkóró közé, ami ki volt rakva a háztetőm. A városbeli férfiak pedig üldözőbe vették őket a Jordán gázlói felé vívő úton, a kaput pedig, amint kimentek az üldözők, bezárták. Hát sok kérdést fölvet ez a történet. Három szereplőről szeretnék itt pár szót szólni. Az egyik maga Józsué, a másik a kémek, és a harmadik pedig Ráháb. Józsuénak ott volt az életében egy rossz emlék, hogy kémek mentek ki. Ő maga is egy kém volt, és tudta, hogy megrettentek ezek a kémek. És újra ezt kell neki tenni. Azt mondja, hogy Isten igéje, hogy teljes titokban bocsátotta őket el. Nem tudom, hogy miért tette ezt így titokban, hogy én úgy gondolom, hogy talán még a környezete sem tudta. De milyen izgalommal lehetett ott, és várta, hogy mit fognak mondani. Mi lesz az üzenet? Mit fognak ezek az emberek visszahozni? Megbízott ebben a két emberben, elküldte őket. Hatalmas bátorságra volt szüksége, úgy gondolom ahhoz, hogy neki kezdjen, és hogy így kezdjen neki, és hogy másokban meg tudjon bízni. Kifogást ő is találhatott volna bőven az Isten előtt, és tudjuk, hogy Istennek az emberei között voltak, többek között Mózes is, aki komoly kifogásokat talált, de most József nem keresett kifogásokat, hanem azt mondta, hogy vállalja a feladatot, és cselekedett. Valószínűleg pontosan tudta Józsué, hogy Isten tervében van, hiszen Isten szólt hozzá. Biztos volt benne, hogy az Isten tervében van. Ez tehát Józsué. Ott vannak a kémek. Hát ahhoz, hogy egy ilyen feladatot elássanak, szükség volt nekik bátorságra. Hiszen ott már az egész terület tudta, hogy mi történt. Olvassuk is Ráhábnak a szavainál, hogy már rettegtek tőlük. És ezek az emberek vállalták, hogy átmennek a Jordánon, átúsznak, aztán valahogy kikémelik és körülnéznek. Azt gondolom, hogy hatalmas bátorságra volt szükségük, és találtak-e volna kifogásokat? Hát szerintem biztos. lehetett volna. Hát hiszen annyian vannak Izraelben, miért pont minket szeretnél küldeni? Meg egyáltalán mi szükség van arra, hogy most ott kikémleljük ezeket? Menjünk, aztán támadjunk együtt. Sokféle kifogást tud ilyenkor találni az ember. Ezek az emberek fogták és mentek. Azt, hogy Isten tervében milyen voltak, azt majd közben át fogják élni. Egy furcsa dolog, hogy azt olvasjuk itt a Bibliában, hogy egy Ráháb nevű paráznanő házába tértek be. Hogy miért pont oda, egy kicsit még zavar is bennünket, hogy hát azért mégiscsak jobb lett volna valami, hát hogy mondjam, valami erkölcsileg jobb helyre betérniük. Talán azért, mert ott volt az információ, gondolták, vagy Isten vezette őket, az egészen biztos, de hogy talán úgy meg is értették, nem tudjuk, hogy hogyan és miért jutottak oda, de végül oda mentek be, és utána fantasztikus dolgokat éltek át. És aztán itt van ez a Ráháb nevű paráznanő, aki nem tudom, hogyan állt Izraelhez, de egész biztos, hogy ő már hallott a dolgokról, és a szívében már valami indult, mert egy olyan erőteljes bizonyságot tesz, hogy már ő gondolkozott valószínű az Istenből kapcsolatára, és kész volt arra, hogy valamit tegyen, bár hogyha önmagára tekintett, az ő pozíciójára, akkor nem sok jóban reménykedhetett, és egyszer csak Isten valamiért ő hozzá vezette be ezeket a kémeket. És hozott egy rendkívül veszélyes döntést. Ugye kiderült, hogy hozzámentek be ezek az emberek. A király megkapta az információt, küldte oda a katonáit. Az volt ott a szokás, hogy nem mentek be a házba. Tehát annyira sértetlennek tartották valakinek ott a magán részét. És ez a Ráháb akkor gondolt egyet, és azt mondta, hogy átáll az Isten oldalára. Átáll az Isten oldalára. És mindent egy lapra tesz föl. Mert itt mindent egy lapra tett föl. Már eleve az, amikor azt mondta, hogy nincs itt. Hát, hogyha kiderült volna, hogy ott van, akkor képzeljük, hogy mi lett volna vele. És azt mondta, hogy nincs itt, menjetek, félrevezette ezeket az embereket. Egy hatalmas bátorságról tett tanúbizonyságot. Azt mondta, ő Istenhez akar ragaszkodni. Megpróbálja ezt az utat, átáll Istennek az oldalára. Kifogásokat bőven találhatott volna. Még akkor is, hogyha ott van a szívében, hogy ő az Urat szeretné követni, és talán meg is fogalmazta, már közben gondolkozott, még ezek meg se történtek, hogy ő valahogy nem ebben a névben, hanem inkább Izrael között szeretne élni, hát azért ilyen veszélyes szituációban azt mondhatta volna, hogy hát Istenem, azért ezt nem tudom bevállalni. Ezt azért nem tudom bevállalni. Ugye 40-es évek közepén, amikor a házmestereknek be kellett zárni az ajtót, és nem volt szabad senkit beengedni, vagy bújtatni, akkor ugyanilyen rizikókat kellett fölvállalni. Valaki fölvállalta, azt mondta, hogy igen, elbújtatok egy izraeli férfit, vagy egy nőt, valaki meg nem vállalta be. Kifogás lehet találni bőven arra, hogy miért nem. Ez a Ráháb is találhatott volna. Nem mondhatunk volna semmi rosszat. Az, hogy ő Istennek a tervébe lenne, hát nem hiszem, hogy ő ezt gondolta. Szinte kizárt. Hát egy ilyen életű nőszemély hogyan lehetne az Istennek a tervébe. Úgyhogy itt van ez a három ember, vagy ugye a kémek ketten voltak, Józsué, a kémek és Ráháb. Mindegyiküknek szükség volt bátorságra, cselekedetre, és szüksége volt arra, hogy lássák, hogy igen, az Isten tervében vannak. Úgy folytatódik a történet, hogy még le sem feküdtek a kémek, amikor fölment hozzájuk Ráháb a háztetőre, és ezt mondta nekik. Tudom, hogy az Úr nektek fogja adni ezt a földet, hiszen rettegés fogott el bennünket, és remeg tőletek mindenki, aki ezen a földön lakik. Mert hallottuk, hogyan szárította ki az Úr előttetek a Vöröstenger vizét, amikor kijöttetek Egyiptomból, és hogy a Jordánon túl mit tettetek Szihonnal és Óggal, az Emoria két királyával, akiket kiirtottatok. Amikor ezt meghallottuk, megdermett a szívünk, és még a lélegzete is elállt mindenkinek miattatok. Bizony, a ti istenetek az Úr, az Isten, fönn a mennyben és lenn a földön. Most azért esküdjetek meg nekem az Úrra, hogy amint én szeretettel bántam veletek, ti is szeretettel bántok majd apám háza népével, és biztos jelét adjátok annak, hogy életben hagyjátok apámat, anyámat, fiú és nőtestvéreimet, és mindenünket, és megmentitek életünket a haláltól. Ez a Ráháb egy parázna nő volt. Mondhatnánk azt, hogy itt is már egy hazugsággal cselekedett. Egy furcsa személyiség volt, de azt látjuk, hogy nagyon-nagyon szereti a családját. Erősen bízik Istenben, és kockáztat azért, hogy megmeneküljön. Furcsa dolog, hogy Ráháb benne van egyáltalán a Bibliában. És aztán, hogyha még azt is tovább nézzük, hogy utána még Dávidnak a családfájába is bekerült, sőt, Jézusnak a családfájába is bekerült, akkor még jobban elképedünk, hogy egy idegen nő, aki ráadásul még parázna is volt, ilyen megbecsülésben részesülhet. Ráhábnak a személye, ez nagyon különleges ebben a történetben. Aztán nézzük Ráhábnak a hitét, hogy ez annyira csodálatos ez a 11. vers. Azt mondja, amikor ezt meghallottuk, megdermett a szívünk, és még a lélegzete is elállt mindenkinek miattatok, és azt mondja, bizony, a ti istenetek az Úr, az Isten fönn a mennyben, és lenn a földön. Mi van e mögött a mondat mögött az ő életében, amikor ezt kimondta? Ez nem egy udvariassági mondat volt, hogy hát itt vannak a kémek, akkor kicsit bókolunk nekik, hogy hát micsoda nagy istenetek van, hanem ez mélyen az ő szívéből jött, és annyira erősen és komolyan gondolta ezt, hogy azt mondta, az egész életét erre fölteszi, és megváltoztat. Kérdés, hogy nekünk milyen erősen az Isten nagyságába vetett hitünk, és hogy ha nem is azért, mert a félelemtől, de mégis az Istennel való találkozástól mondhatjuk-e, hogy megdermett a szívünk, és még a lélegzetünk is elállt, amikor az Isten színe elé léptünk. Ráháb így tett vallomást az Istenről, egy nagyon biztos hite volt az Isten nagyságában. És aztán van Ráhábnak egy cselekedete is, mert tudjuk, hogy a hit, ahogy Jakab írja, az nem egy elméleti dolog, nem egy pusztán annyit jelent Ráhábnál, hogy ő tudja, hogy az Isten ilyen nagy, hanem meglépte a hitnek a cselekedeteit. A hitnek a cselekedete az, hogy nem a látásban jársz, nem az szerint kezdett elő gondolkozni, hogy jobb lenne megszabadulni ezektől a kémektől, hanem bízott Istenben, és azt mondta, hogy az Istennek fogok engedelmeskedni, őt szeretném követni. Úgy folytatódik a történet, hogy a férfiak így válaszoltak neki. Életünkkel kezeskedünk, értetek, ha ti nem áruljátok el a mi ügyünket. Amikor majd az Úr nekünk adja ezt a földet, szeretettel és igazsággal bánunk veled. Azután leeresztette őket a kötélen az ablakon át, háza ugyanis a vár falánál volt, és így a várfalnál lakott, és ezt mondta nekik, menjetek a hegyekbe, hogy rátok ne találjanak az üldözők, és rejtőzködjetek ott 3 napig, amíg az üldözők vissza nem térnek. Azután menjetek utatokra. A férfiak ezt mondták neki, nem fogjuk megszegni azt az esküt, amelyet neked tettünk. Ezért, amikor bejövünk erre a földre, kösd ezt a piros fonálból font kötelet arra az ablakra, amelyen át leeresztettél bennünket. Gyűjtsd magadhoz a házba apádat, anyádat, testvéreidet és apád egész házanépét, és akkor, aki csak kijön házad ajtaján az utcára, az maga lesz halálának az oka, mi ártatlanok leszünk, de minket sújtson a büntetést, ha valaki kezet emel azokra, akik veled lesznek a házban. Ha azonban elárulod a mi ügyünket, akkor nem kötelez bennünket ez az eskü, amellyel megeskedtél bennünket. Az asszony így felelt, legyen úgy, ahogy mondtátok. Azután elküldte őket, és azok elmentek. A piros kötelet pedig rákötötte az ablakra. Azt látjuk, hogy Ráháb szövetséget kötött ezekkel az emberekkel. Ez a szó, ez nem egy egyszerű, amikor azt mondja, hogy szeretettel fogtok bánni velem, nem egy egyszerű szó arról, hogy megkímélik őt, hanem hűséges, szövetségi szeretetet jelent. Azt mondja Ráháb, hogy ő így szeretne csatlakozni az Isten népéhez, és ezt kéri a kémektől is. Ráháb döntött, egy teljes szövetséget kötött. És utána ki is rakta ennek a jelét, ezt a piros kötelet, vagy fonalat az ablakára, ami kifejezte, hogy igen, ő ezt komolyan gondolja. Ráháb számára ez élet és halál kérdése volt. Ezt tudjuk, ugye? Egyértelmű. Ha nem teszi, akkor elpusztul. Egyébként úgy nézett ki ez a vár, hogy két várfal volt, kettős várfal volt, és a várnak a két falra keresztül fektettek gerendákat, azokra építkeztek, és ilyen értelemben az ablakon, ugye, hogyha kinézett rá, akkor közvetlenül a várfal le tudta engedni ezeket az embereket. Ráhábnak egyértelmű volt ebben a szituációban, hogy az élete függ ettől. A kérdés, hogy te így gondolod-e, hogy az Istennel való járásod, az Istennel való szövetséged az életed függ tőle, vagy pedig az csak egy opció, vagy egy vállalható dolog, vagy vállalod, vagy nem vállalod. Néha jó, amikor ilyen nagyon radikális módon szól az Isten hozzánk, mert akkor megértjük. De kérdezlek téged, hogy aki most itt vagy, és esetleg még nem tetted ki ezt a piros fonalat az ablakodra, és azt mondod, hogy még gondolkozol, vagy még majd meglátod, te azt gondolod, Ráhábbal ellentétben, hogy az Úrral való szövetségkötés az nem élet-halál kérdés, hanem az egy olyan kérdés, hogy majd eldöntöd, majd meglátod, aztán majd csak lesz valahogy. Ráhább tudta, hogy élet és halál kérdés. Ezt kérlek, hogy gondold át, hogyha még nem kötötted ki ezt a piros fonalat. Gondold át, hogy te meg fogod-e ezt tenni, és hogy akarod-e megtenni, és hogyha most visszatérünk egy picit, hogy milyen társadalomban is élünk, akkor gondold át, hogy nem ugyanaz-e a helyzet, hogy az ördög mindent el akar venni tőled, és itt az utolsó idő arra, hogy döntsél az Isten mellett. Ugyanis ha nem döntesz, akkor a gyermekeid, az egész életed ennek a társadalomnak a folyamán fog menni. És hogyha most nyilván, amikor a Timóteus Társaság vezetőjével beszélgetünk, ő a fiatalokról beszélt, de a fiatalok fogják hozni majd a következő felnőtti réteget. Hogy mi lesz ezekkel a fiatalokkal? Hogy fognak ők családot alapítani? Hogy fogják felnevelni a gyermekeiket? És te, aki akár most fiatal vagy, vagy idős vagy, most tudod eldönteni, hogy átállsz-e Istennek az oldalára, és azt mondod, hogy megkötöd ezt a szövetséget. Ráhább megkötötte. Úgy folytatódik a történet, hogy a kémek elmentek, eljutottak a hegyekbe, és ott maradtak 3 napig, amíg az üldözők vissza nem tértek. Keresték ugyan őket az üldözők mindenfelé, de nem találták. Hát ez nem meglepő. Azután visszatért a két férfi, lejöttek a hegyekből, átkeltek a Jordánon, és megérkeztek Józsuéhoz, Nun fiához. Elbeszélték neki mindazt, ami velük történt. Ezt mondták Józsuénak. Bizony, kezünkbe adta az Úr azt az egész földet, már is reszkedt tőlünk annak a földnek minden lakója. Ha visszanézünk a kémeknek az életére, akkor ha visszaemlékeztek, akkor azt láthatták, hogy ők nagyon mélyen az Isten tervébe voltak. Gondoljatok csak bele. Elmentek az ellenséges területre, bementek egy paráznanőnek a házába, és ez a nő volt, aki megmentette az életüket. Persze tudjuk, Isten mentette meg, de mégis itt élhették át azt, hogy megmenekültek. Mit gondoltak, amikor kiderült, hogy megtalálták őket? És egyszer csak gondoljátok el, mi ment át az életükön, amikor azt élték át, hogy ez a nő, ez bevállalta őket, és megvédte őket. Hogy micsoda fantasztikus élmény volt számukra, hogy amikor leengedte őket a mélységbe, és elmenekülhettek, és ezt az egészet túlélték. Hogyha nem gondolták azt, hogy Isten tervében az életük, akkor valószínű, hogy teljesen bután gondolkoztak, de ők észrevették. Kérdés, hogy te észreveszed-e, hogy az életed az Istennek a tervében van? Hogy neked vannak-e ilyen dolgok az életedben, amikor azt látod, hogy igen, az Úr megőrzött téged? Ezek a kémek, ezek biztosan tudták, hogy az Isten tervében vannak. Azt is láthattuk az életünkön, hogyha most másképp nézzük, hogy azért Isten tervében lenni nem is olyan, hogy mondjam, kényelmes. Vagy legalábbis én nem szívesen bújtam volna el ott a kórok között, miközben dörömbölnek a király katonái, hogy lemészároljanak. Meg nem is biztos, hogy vállalkoznék arra, hogy leengednek engem ott a várfalon egy kötélen, mert lehet, hogy hamarabb leszédülnék, mint hogy lejutok. És utána meg nem szívesen bujdokolnék 3 napig a barlangban. Persze ott abban a szituációban, amikor az ember ilyen helyzetbe kerül, akkor ezek mind elvesznek, és a kényelmes európai kereszténységünkben ezeket el se tudjuk képzelni, én magam sem. De ha hirtelen ott lenne, akkor legyen ott az életünkben ez a biztos tudat, hogy Isten megóv. Még akkor is, hogyha időnként ez nehéz. Hogy látták ezek a kémek a helyzetet? Annyira máshogy látták, mint az a 12-40 évvel korábban. Tudjátok, akik bementek kikémlelni, és abból 10 megrémültek. Nézzétek csak, ez a 12-nek nem volt semmiféle ilyen bántódása. Ők teljes inkognitóba sétálhattak, és tulajdonképpen semmiféle veszélyes helyzetben nem voltak. Látták, hogy milyen erős ez a nép, de mégis ők azt a hírt hozták vissza, hogy ide nem lehet bemenni, lehetetlen. Ez a két ember pedig egész másokat élt át. Élet-halál között voltak, bármikor meghalhattak volna. Kőkemény 3 napjuk volt, vagy nem is 3, hanem több, mert még oda is kellett menni. És nem azt mondták, hogy hú, ezt most ébőrrel megúsztuk, és az életben ilyet többet nem fogunk csinálni, és visszavonulunk, hanem azt mondták, hogy velünk volt az Úr. És kérdezem, hogy mi hogyan értékeljük az életünket. Hogyan értékeljük az életünket, hogyha visszatekintünk, hogy velünk volt az Úr, vagy pedig azt mondjuk, hogy na, ezt megúsztuk, és soha többet ilyet többet nem csinálunk. Hogyha csak mondjuk az imaházra gondolunk, amiben még benne vagyunk, ugye ha visszanézünk, azt látjuk, hogy velünk volt az Úr. Ha előre nézünk, akkor azért még egy kicsit remeg a lábunk, hogy hát ugye még hiányzik 10 millió forint, és van rá 4 hónapunk. De még ennél sokkal többet is akar adni az Úr. És ez egészen kicsi ahhoz, amiket készít a mi számunkra. Ezek az emberek azt mondták, hogy az Isten velünk volt. Azt mondták, hogy bizony kezünkbe adta az Úr azt az egész földet, már is reszkett tőlünk annak a földnek minden lakója. Nem tudom, te hogyan látod a környezetedet? Te hogyan látod Szombathelyt, vagy a Dunántúlt, hogyha most a Dunántúli misszió napján vagyunk, akkor gondolunk az egész Dunántúli misszióra, amire most odaadtunk valamennyi pénzt, amit a Dunántúli összes gyülekezetek most megtesznek, és ebből tudunk missziós célokat támogatni. Te hogyan látod most a helyzetet? Tudjuk mondani, hogy bizony kezünkbe adta az Úr ezt az egész földet, már is reszkett tőlünk annak a földnek minden lakója? Vagy inkább mi reszketünk, és azt mondjuk, hogy itt van ez a lakótelep, és hát olyan gáz lenne bekopogni valahova, hogy jöttünk az Urat hirdetni, vagy olyan esélytelennek látjuk ezt az egészet. Mi van a mi szívünkben? Mi van a mi szívünkben? Én azt gondolom, hogy ez a mi szívünkben tud eldőlni. Mint hogy ott a kémeknél is, ők bementek, és azt látták, hogy ezek az emberek gyönyörűen élnek, erősek, nincs nekik, nem lehet őket legyőzni. Nyilván mi most nem úgy akarjuk legyőzni az embereket, mint akkor Izrael, hanem egy új szövetség időben vagyunk, és másképp zajlanak ezek a dolgok. De nagyon fontos kérdés, hogy vajon a mi életünkben ez hogyan fog történni? Te hogyan látod a körülötted levő területet, amire az Isten hívott téged, és hogy Sanyi felolvasta a missziós parancsot? Mondhatjuk, ugyanúgy, mint Józsuénak, nekünk is van parancsunk, nem? Valakinek mondta az Úr, hogy téged fölmentelek a missziós parancs alól. Mert te neked nincs evangelizációs ajándékod. Vagy te egyébként is annyira, gyengus vagy. Vagy annyira olyan erkölcstelen az életed, hogy te veled már nem lehet mit kezdeni. Mondta ezt valaki nektek? Mondta valakinek ezt az Úr? Én azt gondolom, hogy nem mondhatta, hiszen aki elkötelezi magát mellette, annak szól a missziós parancs. Azt mondtam, hogy arról lesz szó tehát, hogy félelem helyett bátorság. Miért voltak ezek az emberek bátrak? Én azt gondolom, hogy azért, mert az Isten nagyságát azt megtapasztalták, és mélyen hitték. Józsué, a kémek, és Ráháb is egészen biztos volt Istennek a nagyságába. És bár lehet, hogy volt benne félelem, de ezt legyőzte a bátorsága, mert az alapja az életének az volt, hogy Istennek a nagysága, hogy milyen hatalmas az Isten. Ráhábnak volt egy Isten képe, függetlenül attól, hogy milyen volt az élete. Ráháb bizonyságtétele ez volt, amikor ezt meghallottuk, megdermett a szívünk, és még a lélegzete is elállt mindenkinek miattatok. Bizony a ti Istenetek az Úr, az Isten a fönn a mennyben, és lenn a földön. Ez volt Ráhábnak a hite. Ez volt az ő elképzelése Istenről. Hogyha most mi magunkról beszélünk, akkor rengeteg félelemre okot adó dolog van az életünkben. És hogyha nem csak a misszióra nézünk, hanem még másra is, akkor meg még több. A kérdés az, hogy bátorságot csak úgy tudsz meríteni, ha hiszel mélyen az Istennek a nagyságában, akivel te jársz. És hiszed, hogy kirakod azt a piros fonalat, akkor megmenekülsz. És ez a piros fonál, ez az Istenhez való mély elkötelezést jelenti. Tehát félelem helyett bátorság. Nézzünk Ráhábra. Hát ő nem volt egy nagy ember. Nem volt egy olyan ember, akinél azt lehetett volna mondani, hogy erős volt, hogy köztiszteletben állt, vagy tehetséges volt. Egy senki volt. És mégis az ő hite, az Istenbe vetett hite megtartotta őt. Aztán azt is mondtam, hogy arról is lesz ma szó, hogy kifogás helyett cselekedetek. Szeretném azt mondani, hogy te is alkalmas vagy. Ez mindenkinek mondhatom, magamat is beleértve. Nem tudok semmilyen indokot arra kitalálni, hogy valakit miért ne lenne alkalmas. Főleg nem, hogyha Ráhábra tekintünk, és azt látjuk, amit mond a Biblia, hogy akkor Józsué Nunfi a titkon két kémet küldött Sittimből, és ezt mondta, menjetek, vegyétek szemügyre ezt a földet és Jerikót, azok elmentek, és betértek egy Ráháb nevű paráznanő házába, és ott lefeküdtek. Szerintetek ez véletlen volt? Isten egy másik házat jelölt ki, csak valahogy eltévesztették, és hát ide mentek be, és mondta Isten, jó, akkor már legyen ez a Ráháb. Én nem gondolom. Én biztos vagyok benne, hogy Isten tervében ott volt. Hát gondoljatok csak bele, hogy ha Ráhába alkalmas volt, akkor ki az, aki ne lehetne alkalmas? Vagy hogyha oda lapozunk ki Akabnak a leveléhez, és amiről már volt szó, akkor azt látjuk, hogy amikor Ábrahámról, aki azért mondhatjuk, hogy a történelem egyik legnagyobb alakja volt, és a hitnek az ősatja, Ábrahámról szól Isten igéje, akkor így folytatja, rögtön az Ábrahám után, és ugyanígy a parázna Ráháb is nem cselekedetekből igazult-e meg, amikor befogadta a követeket, és más úton bocsátotta el őket. Ráháb Ábrahámmal került egy lapra. Egymás mellé. Mert nem az számít, hogy mekkora ember vagy, hanem az számít, hogy úgy látszik, hogy Ráhábnak ugyanúgy erős hite volt, mint Ábrahámnak. És hogyha erre tekintünk, akkor nem tudunk kifogásokat találni. És szeretném mondani, hogy ne keressünk kifogásokat. Hogyha Isten hív valamire, akkor mindent mondhatunk, de azt nem mondjuk, hogy mi nem vagyunk alkalmasok, mert ez butaság. Isten igéjét nézve, butaság. Persze, magunkban nem vagyunk alkalmasok, tudjuk, hogy egyikünk se alkalmas olyan értelemben, hogyha mi magunk vagyunk. Csak Ráhább, hogyha csak magába gondolt volna, és azt mondta volna, hogy ő olyan erős és olyan nagy, hogy ő majd megpróbálja ezt, akkor nem lett volna alkalmas. De Ráhab szövetséget kötött Istennel. Ha szövetséget kötsz Istennel, ha Istennel jársz, akkor alkalmas vagy. Alkalmas vagy. Azt mondja Istennek az igéje, és azt mondja, hogy a kifogások helyett, hogy azokat keresgéljük, azok helyett tegyünk valamit. Ráhábnak nem sok választása volt, ott azonnal döntenie kellett, hogy mit lép. Nekünk annyi időnk van választgatni és gondolkozni, hogy megyünk, nem megyünk, majd holnap eldöntjük. De Isten igéje arra bátorít bennünket, hogy ne keressünk kifogásokat, hanem cselekedjünk. Tegyük meg azt, ami az Isten kér bennünket. Hogyha azt ott vagy most az Istennel való kapcsolatodban, hogy azon gondolkozol, hogy elkötelezed magad-e Isten mellett, emellett a hatalmas Isten mellett, aki, hogyha valaki találkozik vele, akkor megdermed a szíve, akkor döntsél. Döntsél, hogy igen. Mert ne gondold azt, hogy neked egyszerűbb a helyzeted, mint Ráhábé. Hogyha most nem döntesz, akkor majd holnap lesz lehetőség. És a harmadik dolog, amit említettem, amiről szó volt ma, és szó van, hogy sodródás helyett Isten tervében lenni. Az Istennek az üdvterve, az Istennek az a terve, amit az egész világra kirakott, az most is tart. Ez nem csak régen volt, és most már bevégződött. Hát tudjuk azt, hogy most még inkább tart. Mondhatnám, hogy már a végidők felé vagyunk, és Istennek van egy ütterve, és a kérdés az, hogy benne vagyunk-e ebbe az ütterbe. Mit gondoltok? Hogy benne vagyunk ebbe, vagy pedig tulajdonképpen itt Európában, Szombathelyen valahogy kifelejtődtünk. És úgymond Istennek a nagy terve az halad, mi meg itt el vagyunk. Hát nyilván senki nem gondolja, benne vagyunk. Na de ha benne vagyunk, akkor hogyan tudunk ehhez csatlakozni? Mit kellett tenni Józsuénak, a kémeknek és Ráhábnak? Ahogy Jakab apostol írja, a hit cselekedeteit kellett meglépni. A hit cselekedeteit kellett neki megtenni, és így tudott igazából csatlakozni Istennek az üttervéhez, mint ahogy egyébként a zsidókhoz írt levélbe is belekerült Ráhab a nagy hithősök közé, és azt olvassuk, hogy hit által omoltak le Jerikó kőfalai, miután körüljárták azokat 7 napon át, és hit által nem veszett el az engedetlenekkel együtt Ráhab, a parázna nő, amikor a kémeket békességgel befogadta. Úgy látjuk, hogy ha Ráhab nem csatlakozott volna az Istenhez, akkor elveszett. Akkor elveszik, ez biztos? El tudjátok ezt hinni? Hát nem nehéz, utána porig lett rombolva ez a város. És mi pedig itt, Európában elhisszük, ha nem csatlakozunk Istenhez, nem veszünk el. Vagy legalábbis sokan elhiszik, és még mi is úgy vagyunk, hogy igazából nem kell olyan erősen, és olyan, hogy mondjam, túlihegve élni a hitéletünket, mert minden rendben megy a maga dolgán. De azt szeretném mondani, hogy ebből a történetből az jön ki, hogy ha valaki nem csatlakozik Istennek a tervéhez, akkor elveszett. Vagy így, hogy porrá omlik a háza, vagy úgy, hogy porrá fog menni az élete. Lehet, hogy csak az élete végén fog majd azt mondani, hogy igen, kár volt. És talán még az utolsó pillanatban oda tudsz kiáltani Istennek, hogy megtartson. De arra hív bennünket Isten igény, hogy csatlakozzunk az ő tervéhez. Csatlakozzunk az ő tervéhez. Az ígéret földje számunkra Dunántúl. Számunkra Szombathely, most itt. Kérdés, hogy ez mit jelent? Mondtam, hogy nem azt jelenti, ha valaki erre gondolna, hogy nekünk el kell majd pusztítani itt mindent, és nekünk kell birtokba vennünk így Szombathelyet, de azt viszont jelenti, hogy itt vannak azok az emberek a környezetünkben, és hogyha emlékeztek, most egyre többször gondolunk erre a lakótelepre, aki emberek itt élnek körülöttünk, hogy ez számunkra az a terület, amit birtokba kell vennünk. És lesznek ezen a területen Ráhábok, akik lehet, hogy nem szalonképesek, de mégis ott van a szívükben a vágy, hogy Istenhez csatlakozzanak, csak lesznek-e kémek? Lesznek-e önök, akik oda mennek és betérnek hozzájuk, és elmondják nekik az evangéliumot? Ez egy nagyon nagy kérdés. Ugye tervezgetjük, hogy küldünk kémeket a lakótelepre. Van egy ilyen, hogy Jóskarola napok. Ki az, aki már hallott erről, hogy van ilyen, hogy Jóskarola napok? Azért már néhányan, most már mindenki hallott róla, tehát holnap, ha megkérdezzük, akkor már mindenki fog jelentkezni. Ez azt jelenti, hogy ott a Jóskarola napon én még sose voltam, de most elhatároztuk, hogy elmegyünk, és megnézzük, hogy mit csinálnak itt az emberek, és próbálunk találkozni velük. Próbálunk találkozni velük. Arról is beszéltünk, hogy csinálunk filmklubot, arról is beszéltünk, hogy próbálunk a gyerekes családok felé tenni valamit, de ehhez mérhetetlen nagy bátorság kell, kifogásokat háttérbe kell szorítani, hogy mi miért nem csináljuk, és el kell hinnünk, hogy Isten tervében van a mi életünk. Azt szeretném mondani, hogy emberileg lehetetlen. Mint ahogy Jerikót is elfoglalni, lehetetlen volt. Mint ahogy ezeknek a kémeknek is túlélni ezt az incidenst, lehetetlen volt. De ha Isten ott van mögöttünk, és ahogy megint csak szeretnék utalni a misszió parancsra, hogyha ezt tesszük, akkor az Úr velünk lesz minden napon. Ettől függ a dolog, hogy lépünk-e vagy nem. Ha a parázna Ráhába alkalmas volt, akkor ez mit jelent számunkra? Azt, hogy te is alkalmas vagy. Ki tudod ezt mondani most magadnak, hogy én alkalmas vagyok? Arra, hogy Istennek a munkáját végezzem. És hozzáteszem, úgy vagyok alkalmas, hogy Krisztusban. Krisztus által, Krisztus nélkül, úgyhogy nem kötöttél szövetséget, nem vagy alkalmas. De ha kötöttél szövetséget Krisztussal, akkor nem mondhatod, hogy nem vagy alkalmas, hiszen Krisztussal járva alkalmas vagy. És Isten üdvtervében, ha akkor is működött, akkor most is működik, és nem az a kérdés, hogy most van-e az Istennek üdvterve. És még csak az sem kérdés, hogy neked van-e abba helyed, hanem az az egy kérdés, hogy te elhiszed-e, hogy te abba benne vagy. Mert ha nem hiszed és kilépsz belőle, akkor nem leszel. De Istennek van terve a te életedre, az üdvtervében. És ez a kérdés, hogy te elhiszed ezt. Szeretném, hogyha azért adnánk hálát, hogy az Úr ide helyezett bennünket. Azért adnánk hálát, hogy Dunántúra helyezett bennünket, hogy Szombathelyre helyezett bennünket, hogy abba a környezetbe helyezett bennünket, ahol éppen vagyunk. Nagyon nehéz lehetett Izrael számára hálát adni, mert azért egy küzdelmes, kemény helyzetben voltak. Hát be kellett menni, elfoglalni egy területet. Hogyha ők tudtak ott Istenbe vetett bizalommal lenni, akkor mennyivel inkább mi tudunk hálát adni. És tegyük félre minden kesergést az életünkben, ami akár az éppen aktuális helyzetünkből fakad, vagy éppen a múltunkból, és adjunk hálát az Istennek, hogy itt lehetünk. Szeretném, hogyha megköszönnénk az Istennek, hogy ő alkalmassá tesz bennünket. Megköszönnénk az Istennek, hogy mi is lehetünk úgy, mint Ráháb, hogy bekerülünk az Istennek a tervébe, és valami olyat teszünk, amit Isten végez rajtunk keresztül. És szeretném, hogyha könyörögnénk most azért, hogy meglássuk az Istennek a tervét, akár itt a lakótelepel kapcsolatban, akár a Dunántúlal kapcsolatban, hogyha lesz valami, amit lépnünk kell és tennünk kell, hogy tudjunk Istennek a tervében mélyen benne lenni. Kérlek most benneteket, hogy hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy itt élhetünk ebben a városban. Köszönjük neked, Uram, a családunkat, köszönjük neked az életünket. Szeretnénk mindezért hálát adni. És tudjuk azt, hogy bármi is volt az életünkben, és bármi is van most az életünkben, te jót tudsz kihozni belőle. Hiszen te megígérted, hogy ha téged szeretünk, akkor minden a javunkra van. Uram, hálát adunk ezért. Hálát adunk az itt élő emberekért, hálát adunk a Dunántúlért, hálát adunk azért a közösségért, amiben tartozhatunk, itt a gyülekezetért is, és az egyházunkért is. Uram, szeretnénk elfogadni a te hívásodat. És kérünk téged, hogy adj bátorságot nekünk. Nem szeretnénk a félelmeink alapján élni, hanem szeretnénk Józsuét, a kémeket és Ráhábot követni a bátorságban. Uram, köszönjük neked azt is, hogy alkalmasak vagyunk a te munkádra. Bár tudjuk, hogy emberileg nem. És azt is tudjuk, hogy annyi nyomorúság van az életünkben, és bűn van az életünkben, de szeretnénk most ezeket letenni eléd. Szeretnénk, Uram, Ráhábnak a történetéből erőt meríteni arra, hogy a mi életünk sincs elveszve. Hanem ha veled járunk, ha veled szövetséget kötünk, akkor benne lehetünk a te tervedbe. És Uram, hálát adunk azért, hogy láthatjuk, ha visszatekintünk a világtörténelemre, de ha csak a mi életünkre is, hogy a te terved erre a világra halad. És Uram, köszönjük azt, hogy mi ennek a részesei lehetünk. Szeretnénk meglátni és elfogadni a mi feladatunkat. Uram, így kérlek, hogy adj bátorságot nekünk ehhez. És Uram, imádkozunk az itt élő emberekért, ezért a lakótelepért, ezért a városért, hogy adj megtérést. És add, Uram, hogy mindazok az emberek, akik keresnek téged, megtalálhassanak, és ne rajtunk múljon, hogy mi nem mentünk, hanem merjük fölvállalni az evangélium hirdetését. Uram, köszönjük neked a te bátorításodat, köszönjük ezt az igét, szeretnénk veled járni, Uram. Amen. Amen.